További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. október 23-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Tóri Sarolta válogatja, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal készültünk Önöknek a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Íjas Antal imája az 56-os áldozatokért. Urunk, ki láttad őket az utcai sortüzek előtt, s a tűzzel telt ég alatt. Te láttad szívüket is, és tudsz és lemérsz mindent, ami első eszméléseik óta megtöltötte e fiatal szívek poharát. Ismerted lelkük minden zugolyát, és mindazt, ami gyermekkoruk óta történt velük azokig a pillanatokig, amikor önként odaadták életüket övéikért és minden magyarért. Kérünk, vedd a te örök fényességedbe őket éppen ezekért a pillanatokért, amelyekben oly dicső önzetlenséggel meghozták életük legnagyobb áldozatát. Tisztítsd meg, és szenteld meg őket az örök életre, Szentlélek Úristen, ki keresztségük óta fuvaltál körülöttük jóságoddal, s aki haláluk pillanatában is ott lehettél velük az utolsó, láthatatlan kegyelemmel. Tedd a szívünket tevékenyé az értük való imádságra, és az ő áldozatukért cserébe való önmegtagadásokra. Tedd a szívünket erőssé, hogy engeszteljünk téged azért is, amik miatt a nemzet felelőssége is részes az ő halálukban. Bűnbánó szívvel járulunk eléd, és azt is ígérjük, hogy méltóak akarunk lenni haláluknak erre az áldozatára. A nemzet életéért mentek halálba. Add nekünk, Urunk, kegyelmedet, hogy haláluk által tisztább legyen a nemzet élete. Járj közben te is, szűzanya, mindnyájunk édesanyja, mindnyájunk közben járója, világ királynője, Magyarország nagyasszonya. A neked szentelt őszi hónapban estek el. Abban a hónapban, amelyben életednek Istennel együtt való titkait mondja el a szentolvasó az egész világon. Kérünk azokra az emlékekre, melyek hozzájuk fűznek téged. Minden szentolvasó tizedre, amit bármikor is elmondtak neked. Minden úrangyalára és üdvözlégyre, amelyben az angyal szavaival köszöntöttek téged. Kiontott vérükre, amely a neked oly kedves Magyarországért ömlött. Kérünk, hogy enyhítsd az anyai szívek fájdalmát, és járuljon hozzá ezeknek az anyai szíveknek fájdalma is bűnbánatunkhoz, és országunk sorsának jobbra fordításához. Amen.
Vasárnap Ferenc pápa 14 új szentet avatott, számolt be délután a Magyar Kurír. Manuel Ruiz López és társai, Francesco Muti és Raffaele Massapchi, Giuseppe Alamano, Maria Leone Paradis és Elena Guerra voltak az evangélium azon tanítványai, akiket szenti avattak. A szentatya úgy fogalmazott, az új szentek Jézus stílusa szerint éltek szolgálatban. Hitükben és apostoli munkájukban nem tápláltak világi vágyakat, nem töltötte el őket a hatalom kényszerképzete, hanem épp ellenkezőleg testvéreik szolgáivá tették magukat, leleményesek voltak a jó cselekedetekben, álhatatosak a nehézségek között, nagy lelkűek mindvégig. A révkomáromi várban találkozott Robert Fico szlovák kormányfő, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alexander Vučić szerb elnök. Orbán Viktor közölte, amikor a Fico elleni merénylet megtörtént, akkor azt egy veszteségként éltük meg Magyarországon is. Soha nem láttam ilyen szlovák barát megnyilvánulásokat, mint akkor, most a két nép közelebb van egymáshoz, mint a korábbi 100 évben, tette hozzá. Szlovákia és Szerbia az energiafüggetlenség szempontjából is kiemelkedően fontos Magyarországnak, mondta a kormányfő, aki szerint nyugaton pánik van a bevándorlás miatt. Robert Fico köszönetet mondott Orbán Viktornak, hogy határozottan fellép az illegális migrációval szemben. Alexander Vučić arról beszélt, közös munkával érték el az eredményeket, miszerint idén 80%-kal csökkent az illegális migránsok száma. A témában közös nyilatkozatot fogadtak el. Munkavacsorára hívta meg Párizsba Orbán Viktort Emmanuel Macron francia államfő, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő a révkomáromi szlovák-magyar-szerb migrációs csúcs találkozóról utazott Párizsba, az Elysée palotába. A magyar Gripennek 2025-ben is védik Szlovákia légterét, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, mindaddig, amíg Szlovákia újjá nem építi saját nemzeti vadászgép képességét, hazánk továbbra is elkötelezett a szomszédos ország légtérrendészeti feladataiban való részvétel mellett. Az Európai Parlament 518 szavazattal, 56 ellenében és 61 tartózkodás mellett jóvá hagyta az Ukrajnát segítő új makroszintű pénzügyi támogatást. Ez a hitel az EU része a G7-ek tavaly júniusban elfogadott csomagjának, amelynek keretében 50 milliárd dollárig terjedő pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának. Sem a Fidesz, sem a Tisza párt képviselői nem szavazták meg az előterjesztést, azt a magyarok közül csak a DK képviselői támogatták. A magyar hatóságok kérték Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését, jelentette be az Európai Parlament elnöke. Roberto Metsola hozzátette, az ügyet továbbították a testület jogi szakbizottságához. Saliszt azzal gyanúsítják a magyar hatóságok, hogy a tavaly februári kitörésnapi utcai támadások egyik főszervezője volt. A magyar ügyészség két esetben társtettesként, egy esetben pedig bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével vádolja. Saliszt ártatlannak vallotta magát. A konzervatív osztrák néppárt vezetőjét Karl Nehammer hivatalban lévő kancellárt bízta meg kormányalakítással az osztrák államfő. Alexander van der Bellen tudatta, azzal bízta meg Nehammert, hogy kezdjen koalíciós tárgyalásokat a szociáldemokratákkal, de tisztázni kell, hogy a két párt rendelkezik-e a kormányzáshoz szükséges stabil többséggel, vagy harmadik koalíciós partnerre is szükségük lesz. Ausztriában senki sem akar koalícióra lépni, a radikális jobboldali osztrák szabadságpárttal pedig ők nyerték a választást, amely a Fidesz-szel együtt alapítója az Európai Parlamentben is helyet foglaló Patrióták Európáért képviselőcsoportnak. Végül az időjárásról. Délelőtt az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak, de a legtöbb helyen kisüt a nap, délután aztán újabb borulás kezdődik, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali órákban -1 és +4 fok között, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Radcliffe atya elmélkedése a színóduson. Szabadon és bátran beszéljünk, és fogadjuk el a gondviselés működését. Fernández bíboros. Vitassuk meg a nők szerepét az egyházban. Interjú Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel a színódusról. Szimfonikus zenekarban mindenki a saját hangszerén játszik. Radcliffe atya elmélkedése a színóduson. Szabadon és bátran beszéljünk, és fogadjuk el a gondviselés működését. A domonkos teológus elmélkedése nyitotta meg a színódus utolsó hetének 13. plenáris ülését, mivel 26-án szavazzák meg a záró dokumentumot. Timothy Radcliffe arra buzdította a színódusi résztvevőket, hogy paréziával bátran és nyitottan szóljanak, és tegyék félre esetleges csalódottságukat. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, idézte Szent Pált. Hirdessék és ültessék át a gyakorlatba azt a kettős szabadságot, amelyet a keresztény DNS dupla spiráljának nevezett, vagyis szabadon mondjuk ki, amiben hiszünk, és félelem nélkül hallgassuk meg, amit a többiek mondanak. Isten gyermekeinek szabadságával, bátran, paréziával beszéljünk, de egyben egy mélyebb szabadságot is éljünk meg a szívünkben, és fogadjuk el azokat a döntéseket is, amelyek csalódást okozhatnak, és akkor is, ha azokat egyesek helytelennek találják. Az Isten szeretőknek minden javukra válik, és végül megnyugodhatunk, mert semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, még a hozzá nem értés, vagy a hibák sem. Így juthatunk csak el az első szabadságtól, az én megfogalmazásától, addig a tágabb szabadságig, amelyben megéljük az egyházhoz való tartozásunkat, és mi leszünk. Radcliffe atya ezután az egyház történelmének nagy alakjait idézte, elsőként Aquinói Szent Tamást, aki azt tanította, hogy a kegyelem tökéletesíti a természetet, nem lerombolja azt. A Szentlélekben való hit ugyanakkor nem ment föl minket attól, hogy használjuk az eszünket az igazság kereséséhez. A zsinati teológust Yves Congart az 50-es évek közepén Róma elhallgattatta, eltiltotta a tanítástól. Ebben a válságban írja naplójában, hogy egyedüli válasza az üldöztetésre az igazság kimondása volt. Megfontoltan, provokatív és fölösleges botrányok nélkül, de mindig megmaradva az igazság hiteles és tiszta tanújaként. Nem kell tehát félnünk az egyetnemértéstől, mert a Szentlélek működik benne, mondta elmélkedésében Timothy Radcliffe. Legyünk szabadok a beszédben és mások meghallgatásában. Emellett pedig bizakodjunk az isteni gondviselésben, és fogadjunk el békével minden eredményt, hiszen előbb-utóbb jóra vezet. Gondoljunk csak Ádám és Éva bukására, mely Isten kegyelméből a megtestesüléshez vezető Felix culpa lesz. Vagy Urunk szörnyű kereszt halálára, mely elhozza Krisztus győzelmét a halál felett. Tehát, ha a színódusi tagok nem lesznek elégedettek a záró dokumentum eredményével, ne aggódjanak, ez csak egy színódus. Sok ilyen lesz még. Nem kell mindent elvégeznünk, csak megtenni a következő lépést. Ahogy Avilai Szent Teréz tanította, mi azok vagyunk, akik a munkát elkezdtük, akik utánunk jönnek, azoknak a feladata, hogy folytassák. Hogy miként, azt nem tudjuk. Nekünk a mostanival kell foglalkoznunk. Henri de Lubac jezsuita bíborost is üldözték a zsinat előtt, és ő ezt a szenvedését megírta az Elmélkedés az egyházról című művében, mely egy szeretett himnusz. Összefoglalva gondolatait a színódusi ülés utolsó szakaszával kapcsolatban így buzdított. Ha csak a saját álláspontunkat akarjuk kifejteni, félő, hogy arrogánssá válunk, és a jobboldali vagy baloldali ideológia tamtamját verjük. Ha pedig csak az isteni gondviselésben bízó szabadság van bennünk, de nincs merszünk vitába szállni meggyőződésünkért, felelőtlenek leszünk, és sosem fejlődünk. Mi hát a teendő? Isten szabadsága dolgozik szívünkben, és minél inkább Istentől való, annál inkább miénk lesz ez a szabadság. És mint Isten szabad gyermekei beszélhetünk egyszerre énről és miről. Fernández bíboros. Vitassuk meg a nők szerepét az egyházban. A hittani dikasztérium prefektusa a szinódus hétfő délelőtti általános kongregációs ülésén mondott felszólalásában aláhúzta, hogy a pápa számára a női diakonátus kérdése nem érett meg. A Szentatya ellenben aggodalmát fejezte ki a nők egyházban betöltött szerepét illetően, ezért arra kérte a dikasztériumot, hogy további fejlődési lehetőségeket dolgozzon ki. Csütörtökön a bíboros találkozik mindazokkal, akik a nők egyházi szerepével kapcsolatos észrevételeiket megkívánják osztani. A szinódusi résztvevők egyénileg vagy csoportosan október 24-én délután 5:30-kor lehetőséget kapnak tehát, hogy elküldjék hozzászólásaikat, javaslataikat, cikkeiket vagy aggodalmaikat az ezzel foglalkozó bizottságnak, melyet még februárban hozott létre Ferenc pápa egyes témák teológiai és kánoni elmélyítésére. A női diakonátus kérdésével kapcsolatban a főpásztor leszögezte. A Szentatya megerősítette, hogy továbbra is működésben marad a Petrocchi bíboros által vezetett bizottság, a szinódusi tagok pedig elküldhetik a témára vonatkozó észrevételeiket. Az úgynevezett 5-ös számú csoportot, amelyet a hittani dikasztérium doktrinális szekciójának titkára koordinált, egészségi okokból két másik személy fogja irányítani. Mivel azonban igény mutatkozott rá, hogy Fernández bíboros személyesen jelen legyen, csütörtökön délután lehetőséget biztosít a találkozásra. Tudjuk, hogy a Szentatya jelen pillanatban nem tartja érettnek a női diakonátus kérdését, ezért azt kérte a bizottságtól, hogy ne foglalkozzon ezzel a lehetőséggel. A tanulmányi csoport részleges konklúzióit közzé fogják majd tenni, addig is folytatják a munkát. A pápa ugyanakkor nagyon aggódik a nők egyházban betöltött szerepe miatt, és még a szinódusi felkérés előtt azzal bízta meg a hittani dikasztériumot, hogy fedezze föl a fejlődési lehetőségeket, anélkül, hogy a pappá szentelésre koncentrálna, magyarázta a bíboros. Hozzátette, a néhány nőt érintő diakonátus nem oldja meg nők millióinak a helyzetét az egyházban. Másfelől pedig még nem tettünk meg bizonyos lépéseket, amelyeket megtehetünk. Példaként említette a hitoktató új szolgálatának létrehozását, amelyről az Isten tiszteleti dikasztérium levelet küldött a püspöki konferenciáknak. Ebben azt a lehetőséget ajánlotta föl, amit Ferenc pápa a Querida Amazonia kezdetű szinódus utáni buzdításában mondott a katekéta nőkről, akik támogatják a paphiányban szenvedő közösségeket. Nagyon kevés püspöki konferencia reagált erre. Ezen túlmenően pedig az akolitusi szolgálatot csak igen kis százalékban engedélyezik nők számára, és sokszor a papok azok, akik nem akarnak nőket ajánlani a püspöknek erre a szolgálatra. Fernández bíboros szerint a nők pappá szentelésének elhamarkodása nem a legfontosabb válasz a nők szerepének előmozdítására. Anyaggyűjtés céljából azt kérte, hogy küldjenek a dikasztériumnak olyan tanúságtételeket, amelyben nők valóban vezető szerepet töltenek be egy közösség élén, vagy fontos irányító pozícióban vannak. Végül pedig főként a szinódus női résztvevőihez fordulva kérte, hogy segítsenek eljuttatni a dikasztériumhoz a különböző javaslatokat, amelyekkel lehetséges utakat dolgozhatnak ki a nők vezető szerepének elősegítésére az egyházban. Szimfonikus zenekarban mindenki a saját hangszerén játszik. Hallgassák meg Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel készült beszélgetésünket.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kovács Gergely gyulafehérvári érseket, aki szintén résztvevője a szinódusnak, ugye az első alkalommal is itt jelen voltam, mert az elmúlt esztendőben akkor is találkoztunk itt ebben a stúdióban, és neked érsek, hogyha az is helyzeti előnyöd, hogy több mint 20 éven keresztül a Szentszék keretein belül dolgoztál, tehát van egy olyan helyzeti előnyöd, olyan terep ismereted, amely a legtöbb más résztvevőnek nem adatott meg. Ennek a jegyében kérdezem, hogy ilyen vatikáni tapasztalatokkal, most pedig mint gyulafehérvári érsek, hogyan látod ezt a lassanként befejezéséhez érkező szinódust?
Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Számomra nagy öröm részt venni a szinóduson, és én ezt nagy lehetőségként élem meg. Lehetőség találkozni a világegyházzal, lehetőség találkozni a sokszínűséggel, megérteni azt, hogy lehet, hogy nem mindig az én problémáim, nehézségeim a legfontosabb, van, ahol ennél sokkal nagyobb kihívások vannak, sokkal keserűbb, szomorúbb a helyzet, legyen ez háború, vagy valamilyen más tényező. Ugyanakkor az is egy lehetőség számomra, hogy mások megismerjenek engem. Az én kis egyházam, az a kis Erdély egyháznak a helyi kihívásait, gondjait, problémáit. Tehát számomra mindenképpen nagy lehetőség, én úgy érzem, hogy gazdagít a rengeteg párbeszéd, a rengeteg odafigyelés, meghallgatás.
Most már a végéhez közeledünk. Kikristályosodtak-e azok a legfontosabb szempontok, amelyek alapján a záró dokumentum úgy összeállt?
Én úgy érzem, hogy igen. És én személy szerint nagyon örvendek annak, mert úgy érzem, hogy a tavaly októbertől egy szép utat jártunk be, egy folyamat, amelynek során sok minden világosabb lett. Nekem nagyon tetszik, hogy az a munkadokumentum, amelyet most használunk, sokkal precízebben fogalmaz, bizonyos témákat sokkal jobban körüljár, és én legalábbis örülök ennek, mert úgy érzem, hogy a tavaly, ahol rengeteg témát lehetett érinteni, gyakorlatilag bármiről lehetett beszélni, igazából visszavezet oda, hogy ennek a szinódusnak van egy témája, a szinodalitás, és nekünk erről kell beszélni. És én örvendek annak, én egyházjogász vagyok, amikor precízen fogalmazunk. Igen, nagyon fontos beszélni például arról, hogy mi a részegyháznak a szabadsága, mit tehet egy püspök, mit tehet egy püspöki konferencia, de ugyanakkor bizonyos hangsúlyokat újra helyez a dokumentum is, meg a maga a mostani folyamat is, ahol például azért megfogalmazzuk azt, hogy igen, fontos a sokszínűség, fontos a szabadság, de ez sub petro et cum petro, Péterrel és az ő vezetésével. Vagy igen, beszéljünk a szinodalitás lehetőségeiről, beszéljünk a meghallgatásról, a megkülönböztetésről, hallgassunk meg mindenkit, de ennek a meghallgatásnak az alapja az, hogy ott van az eukarisztikus közösség, ott van az ige, amelyre odafigyelünk. Nagyon egyszerűen fogalmazva nem azt jelenti, hogy akkor most bárki bekiabálhat és elmondja az ő elvárásait, az elképzeléseit, hanem az egyház az egy Krisztus által akart és alapított valóság, nem csak a helyi egyházaknak a közössége, egy egyházmegye nem csak a plébániáknak a közössége, hanem itt azért sokkal több van. És hogyha összegyűlünk, akkor mi Krisztus nevében gyűljünk össze, imádkozzunk, értsük meg, hogy mi az, hogy a Szentlélekben egymást meghallgatni. Nem azt jelenti, hogy én hozom az én elvárásaimat, hanem sokkal inkább arra figyelek oda, hogy mi az, amit ez a közösség elképzel, és mi a Szentlélek akarata. Nem az, hogy én mit tudok, mit akarok, hanem valamiképpen a közösséget nézem. És ilyen szempontból én hálás vagyok azért, hogy sokkal világosabbak a témák. És úgy érzem, hogy a záró dokumentum is ebbe az irányba fog haladni. Egész biztos, hogy nem lesz ezzel mindenki megelégedve, hiszen mindannyiunknak jó értelemben is vannak elvárásaink. De én úgy gondolom, hogy a záró dokumentum jó irányba fog haladni. És egyházjogászként én azt is hozzáteszem, hogy legyünk tisztában a szinódusnak a természetével. Nem döntünk mi semmit, nem szavazunk mi semmit, hanem a Szentatyának teszünk javaslatokat. Ez nagyon fontos, hogy ne tévesszük mi szem elől, hogy a Szentatya elé fog kerülni a dokumentum. Ez a célja, ez a lényege. Majd a Szentatya eldönti, hogy mihez kezd, mit fog tenni, ugye, mint ahogy korábban, hogy egy-egy szinódus után volt egy szinódust követő, egy posztszinodális buzdítás, exhortáció, vagy esetleg valamilyen más formában. Mi a Szentatyának teszünk javaslatokat, nem döntünk el semmi. Kényes kérdés, nem akarunk reformot hozni.
És akkor, hogyha emlékszem arra, hogy még mielőtt kineveztek volna Gyulafehérvárra a Kultúra Pápai Tanácsának a alkalmazottaként és Rómában működő a magyar papként, havonta sokszor találkoztunk egymással, és mielőtt még asztalhoz ültünk volna, előtte meghallgattuk egymást. És ebben nem volt semmi új. Hogyan tudod a meglévő tapasztalataid alapján összegezni a szinódusnak a legfontosabb vonulatát, az pedig, ami a szinodális útra kérdez rá? Ez a kulcsfogalom, amit nem olyan könnyű egy definícióba szorítani, de talán körül lehet írni, kinek a saját tapasztalata alapján.
Már az a fogalom, hogy szinodalitás, mondjam azt, hogy nehézséget okoz. Hiszen itt jelen van a teljes katolikus egyház, és akkor a hozzászólásból kiderül, hogy egy malabár, egy malangár, vagy egy görög katolikus, amikor azt mondja, hogy szinódus, nem azt érti alatta, amit mi most teszünk. Azt mondja, hogy igen, itt is a Szentlélekben együtt vagyunk, egymást meghallgatjuk, de ha szinódus, az náluk ott csak a püspökök vannak jelen. Tehát először is világosan kell azt látnunk, hogy ez milyen jellegű együttlét, gyülekezet, meghallgatás. Tehát a szinodalitás. Ennek különböző szintjei vannak, kezdve az egyházmegyében egy plébánián. Igen, jogos az, hogy a plébánián hallgassunk meg lehetőleg mindenkit. Tehát ez hogy történik? Nem is olyan egyszerű, főleg azokat elérni, akiknek egyébként nincs kapcsolatuk az egyházzal. Pedig hát ők is meg vannak keresztelve, ők is annak a helyi közösségnek a tagjai. Tehát jogos az, ha a Szent Atya azt szeretné, hogy egy élő közösségé váljunk, ahol mindenki jól érzi magát, aki örömmel megy ebbe a közösségbe, és tenni is akar érte. Most a kérdés az, hogy hogyan akarok tenni? Mert ha most csak arról van szó, egy picit sarkítva, fogalmazva, hogy akkor most a plébánia hivatalban még egy asztalt tegyünk be egy világi képviselőnek, azzal szerintem nem oldunk meg semmit. Hanem igazából ki, ahol van, azt a hivatást kell komolyan venni. Én, ha egy zenekarban játszok, én hiába akarok első hegedűs lenni, hogyha én éppen klarinétos vagyok. Nekem a klarinétot kell jól fújnom. Tehát ahol vagyok, azt kell komolyan vennem. Az tény, hogy az én hangomnak is ebben a szép szimfóniában legyen meg a helye és a szerepe. Ugyanígy, ha vesszük akár a püspökök szintjén, hogy a püspök felelőssége az ő egyházmegyében, a püspök karja, a konferencia. És akkor itt látjuk a nagy különbségeket. Most egy kis csoportban vagyok egy albán püspökkel, aki azt mondja, hogy neki 5 papja van, és 5 plébániája. Mondtam, hogy hát nekem van 275. És akkor erre mosolyog a brazil bíboros, azt mondja, hogy hát mi csak püspökök vagyunk 300-an. Tehát annyira eltérő valóságok, hogy nagyon nehéz megtalálni a megfelelő hangnemet, a megfelelő működést, a megfelelő kompetenciákat. Tehát én a szinodalitásnak a kihívását ebben is látom, Péternek a vezetésével, a hit egységében valóban az én sajátosságom, a specifikumom megmaradjon, ne csorbuljon. És ilyenkor sokszor nehéz, mert hogyha egy kórusban van egy-két hang, ami nagyon erős, az, ami mondjam, egy picit kilóg, nem jelenti, hogy akkor az a helyes hang nem, vagy az a tónus. Én tenor vagyok, én bariton nem fogok tudni énekelni.
És akkor a hálásnak köszönöm a beszélgetést, az eljövendő pár naphoz pedig még igazán sok erőt, meg most jönnek majd a szavazások és a végső jóváhagyása, az eddigi munka gyümölcseként a végső záró dokumentumnak.
Köszönöm szépen.
Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hírek a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Révkomáromi várban találkozott Robert Fico szlovák kormányfő, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alexander Vučić szerb elnök. Orbán Viktor közölte, amikor a Fico elleni merénylet megtörtént, akkor azt egy veszteségként éltük meg Magyarországon is. Soha nem láttam ilyen szlovák barát megnyilvánulásokat, mint akkor, most a két nép közelebb van egymáshoz, mint a korábbi 100 évben, tette hozzá. Szlovákia és Szerbia az energiafüggetlenség szempontjából is kiemelkedően fontos Magyarországnak, mondta a kormányfő, aki szerint nyugaton pánik van a bevándorlás miatt. Robert Fico köszönetet mondott Orbán Viktornak, hogy határozottan fellép az illegális migrációval szemben. Alexander Vučić arról beszélt, közös munkával érték el az eredményeket, miszerint idén 80%-kal csökkent az illegális migránsok száma. A témában közös nyilatkozatot fogadtak el. Munkavacsorára hívta meg Párizsba Orbán Viktort Emmanuel Macron francia államfő, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő a Révkomáromi szlovák-magyar-szerb migrációs csúcs találkozóról utazott Párizsba, az Elisé palotába. A magyar Gripennek 2025-ben is védik Szlovákia légterét, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, mindaddig, amíg Szlovákia újjá nem építi saját nemzeti vadászgép képességét, hazánk továbbra is elkötelezett a szomszédos ország légtérrendészeti feladataiban való részvétel mellett. Az Európai Parlament 518 szavazattal, 56 ellenében és 61 tartózkodás mellett jóváhagyta az Ukrajnát segítő új makroszintű pénzügyi támogatást. Ez a hitel az EU része a G7-ek tavaly júniusban elfogadott csomagjának, amelynek keretében 50 milliárd dollárig terjedő pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának. Sem a Fidesz, sem a Tisza párt képviselői nem szavazták meg az előterjesztést, azt a magyarok közül csak a DK képviselői támogatták. A magyar hatóságok kérték Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését, jelentette be az Európai Parlament elnöke. Roberto Metsola hozzátette, az ügyet továbbították a testület jogi szakbizottságához. Saliszt azzal gyanúsítják a magyar hatóságok, hogy a tavaly februári kitörésnapi utcai támadások egyik főszervezője volt. A magyar ügyészség két esetben társtettesként, egy esetben pedig bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével vádolja. Saliszt ártatlannak vallotta magát. A konzervatív osztrák néppárt vezetőjét Karl Nehammer hivatalban lévő kancellár bízta meg kormányalakítással az osztrák államfő. Alexander van der Bellen tudatta, azzal bízta meg Nehammert, hogy kezdjen koalíciós tárgyalásokat a szociáldemokratákkal, de tisztázni kell, hogy a két párt rendelkezik-e a kormányzáshoz szükséges stabil többséggel, vagy harmadik koalíciós partnerre is szükségük lesz. Ausztriában senki sem akar koalícióra lépni, a radikális jobboldali osztrák szabadságpárttal pedig ők nyerték a választást, amely a Fidesz-szel együtt alapítója az Európai Parlamentben is helyet foglaló Patrióták Európáért képviselőcsoportnak. A rezsicsökkentésnek és a gázbeszerzéseknek köszönhetően mi magyarok vághatunk neki a legbiztonságosabb körülmények között az idei télnek, mondta el a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, évi 1729 köbméteres fogyasztásig mindenki hatósági áron kapja a gázt, ez a 3 millió 600 ezer fogyasztási hely 91%-át fedi le. Hozzátettem, a háborús körülmények között energiaválságos időkben a brüsszeli szankciók ellenére sikerült biztosítani a szükséges mennyiségű gáz beszerzését. Papírunk van róla, hogy a világ egyik legversenyképesebb adórendszer a magyar, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály kiemelte, a Tax Foundation adóversenyképességi rangsorában hazánk az eddigi 11. helyről a 7. helyre lépett előre a 38 OECD tagország közül. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa nem változtatott az alapkamaton, így az változatlanul 6,5%, írja az MT. A jegybank változatlanul hagyta a kamat folyosó két szélét is. Idén augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 628.800, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 433.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,1, a nettó 12,9, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 520.000, a nettóé 360.100 forintot ért el, 15,6, illetve 15,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét. Végül az időjárásról, Délelőtt az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak, de a legtöbb helyen kisüt a nap, délután aztán újabb borulás kezdődik, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali órákban -1 és +4 fok között, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Gyöngyi és Odett nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Gyöngyi a régi magyar gyöngy szóból származik. Lehet a gyöngyvér név becézése is, amely Arany János névalkotása a Buda halála című művében. A költő magyarázata szerint a jelentése gyöngy testvér. Az Odetta germán od, ott elemet tartalmazó nevek, oda Otilia francia kicsinyítőképzős származéka, jelentése birtok, vagyon. Isten éltesse tehát azokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik, fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Van egy ház, ahol élt rég nagyapád. Nem volt írott, rajzolt határ. Ez az ország, a te hazád. Van egy emlék, van egy kép, három színről, ami tiéd. Éles völgyön, folyókon át, ez az ország, a te hazád.
jövőbe lát. Amit érzel, szíved kíván, ez az ország, ha te hazád. Tiéd a föld, tiéd a szó, nincs rajzolt határ, hol piros, fehér és zöld a zászló, az ország, a te hazád. Tiéd a föld, tiéd a szó, nincs rajzolt határ, hol piros, fehér és zöld a zászló, az ország, a te hazád.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1956-ban ezen a napon forradalom tört ki Magyarországon. A felkelők a szovjet csapatok kivonását, szabad választásokat, több pártrendszert, a sztálinizmussal való szakítást, a cenzúra eltörlését, a politikai foglyok szabadon bocsátását és a mezőgazdaság megreformálását követelték. A lengyel szolidaritási tüntetésnek indult forradalomban a diákokhoz felfegyverzett munkások is csatlakoztak. Ledöntötték a Sztálin szobrot, megostromolták a rádió székházát, amire a Magyar Államvédelmi Rendőrség tüzet nyitott a felkelőkre. Nagy Imre miniszterelnök október 24-én a népfelkelőket felszólította a harc beszüntetésére, és közölte, hogy a Szovjetunió kész visszavonni csapatait. November 1-én bejelentette az ENSZ-nek Magyarország semlegességét, és kilépését a Varsói szerződésből, amelynek elismerését kérte a nagyhatalmaktól. Ugyanezen a napon Kádár János főtitkár az MSZMP megalakulását jelentette be, és a szocialista társadalmi rend megóvására szólított fel. November 4-én a Budapestre bevonuló szovjet csapatok leverték a magyar népfelkelést, amely a kommunista párt hatalma és a Szovjetunió ellen irányult. Apró Antal, Kádár János, Kossa István és Münnik Ferenc nyilatkozatot bocsátott ki, amely szerint november 1-én megszüntették kapcsolataikat Nagy Imre csoportjával, valamint bejelentették a forradalmi munkás paraszt kormány megalakítását Szolnokon. Nagy Imre segítséget kért az ENSZ-től utolsó rádió beszédében, majd társaival a jugoszláv nagykövetségen keresett menedéket. 1989-ben ezen a napon Magyarországon az 1956-os forradalom évfordulóján kikiáltották a köztársaságot. Szőrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök több tízezer ünneplő előtt a parlament erkélyéről déli 12 órakor kikiáltotta a magyar köztársaságot. Ez a szimbolikus lépés véget vetett a kommunista népköztársaságnak, amely átadta helyét a több pártrendszerű, piacgazdasági elveket valló parlamenti demokrácián alapuló köztársaságnak. A kormány az időzítéssel az 1956-os rehabilitációhoz csatlakozott. 1613-ban Bethlen Gábort választotta Erdély fejedelmévé a kolozsvári országgyűlés. A Habsburgok és a törökök között politizálva az önálló, esetleg a királyi Magyarországgal egyesített Erdély létrehozására törekedett. Gyulafehérvári udvarát kulturális központtá és főiskolai székhelyé tette. Házassága a brandenburgi Katalinnal erősítette a szövetséget a protestáns fejedelmekkel. Bethlen Gábor uralkodása alatt Erdély aranykorát élte. 1862-ben Párizsban meghalt Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Brunswick Teréz unokahúga, Teleki Blanka grófnő 1846-ban nyitott intézetet Budapesten, hogy művelt, a magyar nyelv és nemzet iránt elkötelezett úrilányokat neveljen. Ez volt az első leánynevelde, ahol szaktanárok tanítottak, többek közt Lövei Klára és a későbbi szabadságharcos Vasvári Pál. Teleki a korszerű nőnevelés mellett a női egyenjogúságért is küzdött. 1848 végén Pest kiürítésekor intézete bezárta kapuit, ő pedig löveivel Debrecenben és Szegeden pénzzel és élelemmel segítette a sebesülteket. A harcok után menekülteket bújtatott és külhoni forradalmi körökkel levelezett, emiatt a bécsi rendőrség 1851-ben letartóztatta. 2 évig raboskodott saját intézetével szemben az új épületben, majd 1853-ban a haditörvényszék 10 év fogságra ítélte, elsődlegesen magyar szellemű lánynevelés vádjával. Bezártságának 6. évében amnesztiával szabadult 1857-ben, ezután párizsi rokonaihoz költözött. A francia fővárosban halt meg 1862-ben, sírja a Montparnasse-i temetőben található. 1877-ben Budapesten átadták a déli vasúti összekötő hidat. A híd szerkezetet a csatlakozó vasúti pályával egy időben adták át a forgalomnak. 1927-ben megszületett Gyarmati Dezső, 3,5-szeres olimpiai bajnok vízilabdázó. A miskolci születésű sportember volt az egyetlen játékos, aki 5 olimpián szerepelt, mind az 5-ön érmet nyert. Helsinkiben, Melbourneben és Tokióban aranyat, Londonban ezüstöt, Rómában bronzot, ezzel pedig minden idők legeredményesebb pólósa. 2-szer volt Európa bajnok csapat tagja is, 2-szeres főiskolai világbajnok, 8-szoros magyar bajnok, a válogatottban 108-szor szerepelt. A medencében utolérhetetlennek tartották bal kezét. 20 évesen világválogatott volt, aminél nagyobb elismerés nem létezett. Aktívan részt vett az 56-os forradalom eseményeiben, majd New Yorkba ment, 1958-ban azonban visszatért. A sportolástól 2 évre eltiltotta a hatalom, ekkor segédmunkásként dolgozott. 1976-tól szövetségi kapitány és a későbbi olimpiai bajnok csapat edzője lett, így saját magát 3,5-szeres olimpiai bajnoknak tartotta. Edzői diplomája előtt művészettörténész végzettséget is szerzett az ELTÉ-n. Edzőként külföldön is dolgozott, a rendszerváltás után politikai szerepet is vállalt. 1929-ben meghalt Heim Pál gyermekorvos, a gyermekápolónői iskola létrehozója. Heim Pál orvosi tanulmányait a Budapesti és Lozánni Egyetemen végezte. 1897-ben kapott diplomát. Dolgozott a Stefánia gyerekkórházban és Wroclawban Adalbert Cserny klinikáján is. 1900-ban pedig a Budapesti Irgalmas Kórház gyermekosztályának főorvosa lett. Később tanárként vendégeskedett a Pozsonyi Egyetemen, majd 1923-tól 24-ig Pécset oktatott, gyógyított és kutatott. Elsősorban olyan kérdések foglalkoztatták, mint a csecsemőkori táplálkozási zavarok, a csecsemőtáplálás alapelvei, bizonyos allergiák és a fehérvérsejtek sajátosságai. Gyermekápolónői iskolát alapított, hogy képzett ápolónők foglalkozhassanak a gyerekekkel, továbbá nagy szerepe volt a gyermekek és anyák védelmére létrehozott Országos Stefánia Szövetség megalapításában. Szonták Félix professzor mellett neki köszönhető, hogy a hazai gyerekgyógyászat világszínvonalra jutott. 1929-ben ifjabb Bókai János nyugdíjba vonulását követően lett a Pesti Gyermekklinika igazgatója, de kinevezése után néhány hónappal meghalt. Az intézmény 1957 óta viseli Heim Pál nevét. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról.
Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fajos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Úgy, hogy megértsék, szólj
indulat, okos szándék, csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek, Krisztusa, Magyarország! És elmegy sok ember előtte, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta. Belemártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta. Amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer, mert ő sem szól, már nem is fázol, nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, ördög hozta vagy angyal hozta, ki köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit cselekszenek, csak orrontják, nyílnak, az éjszakának titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony, a magyar nép lóg most a fákon. Sok ember, mi árat itt meg, mint a tenger? Miért remektek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Kitetti csontból, húsból törvényt, és kérdik, egyre többen kérdik. Hevegve, mert végképp nem értik, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett. Ha az élet elevent ellett, a csodát most is ők vigyázzák. Leletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal.
Istenünk. Őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk.
A fény, magyarok földjén a remény, te vagy a kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán, jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem.
Sebeink. Ébredj fel, és add vissza elhullott szárnyaink.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a kikötő a sorsunk tengerén.
Oldozz fel, és hallgass meg, őszinte kérő imád.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény, te vagy a béke.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 95,1.